A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerbe Janita és sorozatunk gazdája, szakértője Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya kedvesti alkalmai a budapesti Dürer rendezvényházban a gyermekkorban kialakuló negatív belső hiedelmekről, sémákról és azok feloldásáról, feldolgozásáról szólnak. A mostani ilyen hiedelemvilágunk, ugye a könyörtelen mérték és túlzó kritikusság, amiután a kiégésről beszéltünk, hiszen ez egyenes út ide, és hogy elkerüljük ezt a kiégést mondjuk egy párkapcsolaton belül, ezért beszélünk most már jó ideje arról, hogy a tartós és hosszú távú kapcsolatokban hogyan őrizhetjük meg a szenvedélyt, a vágyat. Ugye ahhoz, hogy két ember biztonságosan tudjon kapcsolódni, ahhoz nagyon sok feltételnek kell érvényesülnie, és nagyon jó, hogyha kidolgozzák a saját maguk jól működő kapcsolatát. De a legutolsó műsorunkban azzal fejeztük be, hogy Fritz Riemann lélektani szakembernek az alapvető emberi szorongások szerinti 4 típusát mutattuk be, és azért folytatnánk ezzel, hiszen ez a 4 típus egy kicsit megakadályoz bennünket abban, hogy nagyon ügyesen, gördülékenyen kapcsolódjunk egymáshoz, de természetesen ez is feloldható.
A 4 típusról, ha beszélünk, a sorrendet így szoktuk mondani, hogy a skizoid az első, ebben persze semmi sorrendiség nincsen, csak a könnyebb megjegyezhetőség érdekében. A skizoid az a valaki, nem skizofrén, nehogy valaki félreértse, az a valaki, aki attól fél, hogyha túl közel és túlságosan sokszor és hosszú ideig közel van valakihez, akkor el fogja veszteni saját magát. Már-már meg fog semmisülni, föl fog oldódni a kapcsolatban, és többé nem lesz. És az őt kiegészítő másik típus a depresszív, aki viszont attól fél, hogy saját magává legyen, mert ő magát mindig kapcsolatokon belül a kapcsolatban látja élőnek és elevennek, sőt egyáltalán valakinek, és ezért, hogyha magára marad, akkor számára az olyan, mint a pusztulás, mint a megsemmisülés, mert nem is látja magát önmagában, mindig csak úgy látja, hogy akkor él és akkor van, hogyha kapcsolatokban van. Hogyha kötődik valakihez, akkor éli meg igazán azt, hogy én vagyok, vagy hogy ki is vagyok. El tudjuk képzelni, hogy a biztonság és a szenvedély összefüggésében ez a két alkat miféle nehézségeket jelenthet, mert az, aki egy skizoid alkat, ő az intimitáshoz, a biztonságos együttléthez, a hosszú távú kiszámítható, elkötelezett, hűséges együttléthez képest fenyegetést jelenthet mások számára azért, mert akkor is kedve lehet elhúzódni, távolságot tartani, nem a meghittség közelségében lenni, nem megosztani élményeket, nem kifejezni magát, nem érzéseket, érzelmeket adni-venni, hanem behúzódni a saját belső világába, ahol egyébként más embereknek természetes igénye és szükséglete volna az, hogy legyünk együtt, hogy éljük át azt, hogy közel, éljük át azt, hogy egymás szemébe nézünk, éljük át azt, hogy megfogjuk egymást, megöleljük egymást, megsimogatjuk egymást. Ez egy skizoidnak már lehet sok, és ez nyilván kikezdheti a biztonságot a kapcsolatban. Megteremtheti annak a félelmét is, hogy a szenvedéllyel hirtelen túl közel kerülök majd valakihez. A szenvedély elsodor engem, és egyszer csak valahogy nagyon akarok majd valakit, és hát ez nagyon fenyegető. Hát hogy van, akkor nem fogok tudni talpamon állni, nem fogok tudni egyedül élni. Na, ez rettenetes. Nem, fogjunk vissza a szenvedélyből azért, hogy ne éljük át annak a fenyegetettségét, hogy valakivel nagyon közel kerülünk, valakivel nagyon-nagyon-nagyon egységben leszünk. Nem, a mi az mindig egy kicsit fenyegető. És ha a szenvedély ebbe az irányba sodor bennünket, akkor fogjuk vissza a szenvedélyt. A másik a depresszív alkat, aki viszont mindig közel. Nem akarok én lenni. Mindig mi, ő miben érzi otthon magát, az én és tebben nem érzi jól magát. Igen, ám, de hogyha ez a szenvedélyre. Éppen beszéltünk néhány alkalommal ezelőtt arról, hogy a szenvedélyt, a vágyat nagyon segíti az időszakos elválás, a távolság. Hiszen, ha itt vagy velem, akkor nem vágyakozom utánad, mert itt vagy velem. Akkor annak az örömét élem meg, hogy itt vagy velem. A közelségből fakadó jó érzések töltenek el. De ha nem vagy itt, nem látlak, elmentél dolgozni, akkor megjelenik a vágy. Szeretlek téged, előbb-utóbb eszembe jutsz, jaj, de jó lesz este, jaj, de jó megint beszélgetni, egyet vacsorázni, és a vágy segíti a szenvedélyt. Ebből a szempontból a távolság segíti a szenvedélyt. Igen ám, de a depresszív alkat, főleg ha erőteljesen depresszív, akkor mindig kapaszkodik, csimpaszkodik, el nem enged, csináljuk együtt, közös szórakozás, mindig mindent együtt, inkább megtanulja azt, amit a társa szeret, inkább elviseli, csak hogy ott lehessen, ott legyen a közelébe, ott mindig közel, és akármilyen, hát furcsán is hangzik, de persze logikus, hogy ez a túl sok közelség, a folyamatosan fönntartott közelség tulajdonképpen a vágy ellen hat, és ezért a szenvedély ellen hat.
A másik kettőt is említsük meg, és valóban mindannyiunkat be lehet sorolni a négy típus egyikébe, tehát nem vagyunk kivételek?
Ráadásul nem csak, hogy az egyikébe, hanem egyikébe másikába. Ugyanis nem véletlen, hogy így beszélünk, hogy skizoid és depresszív, a kettő közül valamelyik jobban jellemez bennünket. Lehet, hogy az az alaptípusunk, vagy az alapszorongásunk, a másik kettő pedig a kényszeres és a hiszteroid. Ebből a kettőből is valamelyik jobban jellemez majd bennünket. Ez azt jelenti, hogy a négyből kettő jobban jellemez majd bennünket, de nyilván az ellentét párok közül mindig az egyik-egyik. Tehát vagy a skizoid jellemez bennünket jobban, vagy a depresszív, vagy a kényszeres jellemez bennünket jobban, vagy pedig ennek az ellentét párja, a hiszteroid. Akkor megint csak egy-egy szót erről a kettőről, hogy mi jellemzi akkor a kényszeres alkatot. A kényszeres alkat alapvető félelme az, hogy valami változik, hogy valami nem lesz olyan és úgy, mint annak előtte volt, beleértve a saját személyét is, a személyiségét is. Ezért számára minden változás, minden alakulás, akár a fejlődés is, hiszen az is változás, a természetes családi vagy kapcsolati életciklusoknak a kikerülhetetlen változása számára mindig fenyegetettséget jelent, sőt esetleg nagyon nagy szorongást jelent. Ezért ő nagyon erőteljesen a biztonság világában, a kiszámíthatóság, az állandóság világában szeret lenni, mert ott nem kell átélni a saját szorongását. És hát azt hiszem, hogy már a hallgatóknak ezt nem is kell megindokolni, hogyha valaki mindig a biztonság, a kiszámíthatóság, ez nem lesz jó hatással a szenvedélyre, amiben mindig van némi aggodalom, félelem és kiszámíthatatlanság.
Hiszteroid pedig pont ennek az ellentéte, aki mindig azt szeretné, hogy változás legyen, ez pedig nyilván a biztonság ellen fog hatni. Ugye nyilván, hogy azért hoztad ezt a négy típust ide, hogy ezek ugye egy picit nehezítik a párkapcsolati biztonság és szenvedély egyensúlyát, de vajon feloldhatók-e?
Hogyne, mondjuk egy skizoid alkat fölismeri, hogy a kapcsolatok nem is annyira fenyegetőek ránézve, mint ő azt gondolja. Vagy mint ő azt egyébként szubjektíven az érzéseiben megéli. Egy picit hátralép a saját belső világából, vagy abból, hogy mindig csak saját maga világából nézzen kifele, rá is néz magára és a helyzetre, és akkor fölismeri, hogy megengedhetne több közelséget is. Ez neki újból és újból mindig, mondjuk így az átlagnál több kényelmetlenséget, feszültséget, komfort, érzetvesztést fog jelenteni, de beláthatja, hogy ez nem olyan fenyegető, mint azt gondolja. Nem lesz tőle baja. Ez nem fogja őt bántani. Hogy az a félelem, hogy majd elvesztem magam a közelségben vagy a kapcsolatban, egy irreális félelem. A félelem gyökerei gyerekkorba nyúlnak vissza és vezethetők vissza, ezért túlzóak és irreálisak. És amikor valaki rálát már arra, hogy ez túlzó és irreális, mondjuk a depresszív, ugye aki a kiegészítő ellentétpárja, egy kedves ismerősömet hagy hozzam példaként, ő megsejtette azt, hogy ő erősen depresszív alkat, ezért ő mindig közel, ha a másik már kiment a szobából, már nem esett neki ez jól, a másik lefeküdt aludni, már nem esett neki jól, mert úgy érezte, amikor alszik, egy másik világban van a társa, és ez már neki fenyegetést jelent, hogy akkor most nincs vele, és ezért nem szerette, ha a társa napközben alszik, mert őt már zavarja, de depresszív alkat. És akkor azt mondta, így nevezte, ezt nagyon tetszik nekem az eredetisége és a kreativitása, azt mondta, elkezdtem skizóprogramokat csinálni. skizoid programokat, ugye az neki az ellentéte volt. Aztán nagyon tudatosan, például volt egy jó film a moziban, ezt meg akarta nézni. Az első gondolata az, hogy kit fogok elhívni, hogy kivel fogok filmet nézni. Hogy számára tudom, 30 vagy 40 vagy 50 60 évig, most mindegy is elvonatkoztathatunk tőle, moziba menni az azt jelenti, hogy ez egy társasági program. És azt mondja, életében először, elmúlt már 30 éves, elment egyedül moziba. Azt mondta, hogy hát egy szenvedés volt az egész, hogy mindig ott zakatolt a fejében, mennyivel jobb lenne valakivel, micsoda ciki, kínos és nevetséges, szörnyű és már-már elviselhetetlen egyedül menni föl a lépcsőkön, szembesülni azzal, hogy egyedül áll ott, és a jegyszedő elveszés, hogy nincs mellette senki, és egyedül megy be, és egyedül ül le, és egyedül nézi a reklámot, szörnyű, elviselhetetlen. Hát közben nyilván nem az, csak neki az. És akkor átéri azt, miután ez megtette, hogy hát tulajdonképpen nem lett tőle bajom. Azt lehetne mondani, hogy tudatosan begyakorolhatjuk magunkat abba, hogy amikor a társunk távol van, ez nem veszélyeztet bennünket, nem veszélyezteti a kapcsolatot sem.
És akkor ez egy jó út, hogy erre trenírozunk, hogy ezt gyakoroljuk? Tehát akár a távolodás a problémánk, akár a közeledés.
Pontosan így van. Edzünk, és az edzés közben éljük meg, hogy amiről az volt a félelmünk, hogy ha ez történne, akkor megsemmisülnék, vagy akkor a szörnyű lenne, és megélem, hogy nem kellemes nekem, na de nem semmisülök meg. Én magam élem meg ezekben a helyzetekben, amikor belemegyek abba a világba, ami a félelmemmel teljesebb vagy vegyesebb világ, hogy nem történik az meg, amitől félek.
Gyakorlatilag a tudatosság van itt a hangsúly, ugye, hogy tudatosan próbálom felszámolni ezeket a hiedelmeimet.
Igen, így is lehetne mondani, az önmagamra való reflexió és a tudatosság egy fontos lépés. Nem elég csak belátnom vagy megértenem, utána jön mindig a döntés és a cselekvés.
Mert többször tisztáztuk, hogy naivitás azt gondolnunk, hogyha megtaláltuk a nagy őt, az igazit, akkor megoldódott a problémánk. Ugye többször is említetted, hogy három nagy dimenziója gyökere van a személyiségfejlődésünknek, ugye a magzati és csecsemőkor, az óvodáskor vége, vagyis az ödipális korszak és a serdülőkor, és ezek mind-mind hatnak a párkapcsolatainkra. Egy mondatot írtam ki tőled, ami egy teljes illúzió, és ugye ezt is mondtad, hogy a személyiségfejlődésünk dimenziója a társkapcsolatban, ezzel az idealizált világgal kezdődik. Mely szerint azt gondoljuk, hogy szeretnénk egy tökéletes igazival együtt élni, azzal a tökéletes igazival, akivel kapcsolatban mindenféle probléma, nehézség és konfliktus nélkül élhetek úgy, hogy közben ő megoldja az életem, és minden szükségletemre pozitívan válaszol hosszú távon, és közben pedig nap-nap után csak úgy magától automatikusan megtörténik az, hogy nem bírunk egymásnak ellenállni. Ugye itt minden mondat tulajdonképpen egy illúzió. És ebből az illúzióból kezdjük el megtapasztalni azt, hogy nem fog ez így összejönni, hogy kezd a relatív költségérzetünk megemelkedni.
Beszélhetünk erről illúzióként, felnőtt emberként. Inkább azt a kifejezést szeretem használni, hogy idealizálás. Vagyis, hogy ahogy te elmondtad ezt a sort, nagyon jól összefoglalva az előadásokat, ez azt jelenti, hogy minden, amit te elmondtál, reális csecsemőkorban. Hát csecsemőkorban pontosan ezt éljük meg, pontosan erre a rugóra jár az élet. Hogy nekem elég, hogy vagyok, nem kell semmit tennem, valaki föltétel nélkül elfogad és szeret, nekem csak vágyakoznom kell a szükségleteim kielégülése iránt, egyszer csak megjelenik valaki, és csak úgy magától megtörténik, hogy megetett, hogy tisztába rak, hogy megnyugtat, hogy elringott, hogy elaltat. ezt a világot és ennek a világnak az élményét, ami a szeretet alaptapasztalatát hordozza bennünk, annak a vágyát, vagy esetleg annak a hiányát, de a vágyakozásnak és a vágyakozás kielégülésének is az alaptapasztalatát onnan hozzuk, csecsemőkorból. Majd pedig az ödipális korszakban történik ebből a szempontból fontos lépés, majd pedig a serdülőkorban, nyilván az összes többi szakasz is nagyon lényeges, de a mi szempontunkból a társkapcsolat, szenvedély szempontjából, kötődés szempontjából, ez a három korszak igazán jelentős, és ezért aztán, amikor már 20-30-40-50 évesen idealizáljuk a romantikus szerelmet, akkor nagyon gyakran tulajdonképpen ebből a belső élményvilágból merítünk. Miért lehetséges, hogy ilyen óriási nagy méretekben tudjuk idealizálni a szerelmet, hogy a mi kultúránkról beszélhetünk úgy, mint a romantikus szerelem idealizálásának a kultúrájáról. Mindenki elindul előbb-utóbb keresni a nagy őt, az igazit, legfeljebb olyan van, hogy valaki csalódik, vagy valaki azt mondja, ugyan nincs is, de azért a kultúrában benne van, hogy akkor ehhez viszonyulunk valahogy, és mindennek a hátterében a személyiségfejlődés tapasztalata van, nagyon kiemelkedően a csecsemőkoré. Ezért aztán az idealizált szerelemben valahogy úgy szeretnénk, hogy bennünket megint szeressenek, ahogy az anya-csecsemő kapcsolatban azt megéltük, csecsemőként persze, hogy nekünk ne legyen semmi dolgunk, és elég legyen sírni, vagyis rávenni a társunkat, hogy ő változzon, és ő hangolódjon ránk, és ő adjon meg nekünk mindent, és erre szoktuk azt mondani, hogy így igazi. Hát ettől igazi az igazi, hogy aztán ez gond nélkül megy, probléma nélkül, magától megy, és örökké egyébként. És miért is mondjuk, hogy örökké? Azért, mert a csecsemőnek, de még a kisgyereknek is nincs is idő tapasztalata. Ezért számára az itt és most az valahogy mindig egy kicsit az örökké valóság is. Tehát mindannyian ismerjük azt, hogy egy kisgyereknek, egy óvodásnak megpróbáljuk elmondani, hogy mikor lesz karácsony, elmondhatatlan. Valahogyan a tapasztalati világához tudjuk kötni, hogy hármat kell aludni, de hát ez is nagyon megfoghatatlan. De azt, hogy 25-öt kell aludni, ez teljesen elképzelhetetlen valami, és ezért egy gyerek mindig megkérdezi, hogy mikor lesz már, most már lesz, és mikor lesz. És tulajdonképpen ezért egy pici baba a maga módján az örökké valóságban él, az mindig örökké van, ami van, és a következő rész is valahogyan örökké van. És ezért is lehetséges az, hogy a szerelem idealizálásában nagyon erőteljessé válik ez a gondolat, hogy örökké, felnőttként. Mi az örökkét persze úgy értjük, hogy ez nagyon sok erőfeszítésre lesz szükségünk, hogy hosszú távon 30-40-50 éven keresztül tudjunk kitartóan, de elégedetten is a társunkkal biztonságban és a szenvedély tüzét fönntartva lenni, ez nagyon sok munkába fog telni. De az idealizálásban nem ezt gondolom, hanem azt, hogy most megtaláltalak és kész. És ez most végérvényesen így van, és elrendezte az életem, révbe értem. És ez tulajdonképpen egy idealizálás.
Ugye az idealizálás után jön a tapasztalat, amikor azt mondjuk, hogy ehhez nem jött össze, és ugye akkor említettem ezt a relatív költségérzet megemelkedését, mikor azt mondjuk, hogy hú, hát nem ezt akartam. Én nem akartam ennyi fáradozást, ennyi munkát beletenni, akkor most hogy lesz? Akkor most vagy jön a szenvedés, vagy a tudatosság, vagy a konfliktuskezelő stratégiák.
Igen, ez a relatív költség megemelkedés valóban a csalódottsággal, a veszteség élménnyel együtt jár, hogy azt mondom, hogy hát pedig mikor szerelmesek voltunk, minden olyan jónak tűnt. Hát legalábbis napokig, vagy néhány hétig, vagy néhány találkozásig, élményig. Mert persze szerelmesek sem egyformán vagyunk. De hogyha valaki a szerelemnek ezt a hormonálisan fölfokozott élményvilágát egy ideig megélte, ez tulajdonképpen táplálja az idealizálást. Mert azt élem meg, hogy hát mégiscsak lehetséges. Hát nem gondoltam én ezt rosszul. Hát tényleg van... az egymásra hangolódó, nem tudunk egymásnak ellenállni, egyszerűen csak megtörténik, és ott vagyunk a beteljesedésben, hát akkor ez létezik. Hát létezik addig, ameddig a hormonális változások le nem csengenek, amelyek egészen nyilvánvalóan lecsengenek, mert csak hormonszinteket kell mérnünk, és látjuk, hogy lecseng. Ezt a fölfokozott hormon állapotot nem tudja a szervezetünk sokáig produkálni, ennek következtében pedig létrejön egy csalódás, de a csalódás nem egy természetes folyamat részeként értelmezzük, hanem félreértjük. És egyszer csak azt mondjuk, hogy Hát ha te lennél az igazi, nem lennének gondjaink. Egyáltalán nem lennének gondjaink. Tehát maga a gond, vagy a nehézség, vagy hogy nekem erőfeszítéseket kell tennem, vagy hogy már most tudatosnak is kellene lennem, meg most valamit át kéne gondolnom, meg egyáltalán mi az, hogy konfliktuskezelő stratégia. Már régen rossz, ha ilyenről beszélünk. Hát te teljesen értelmetlen. Hát ha már konfliktus van, ez már azt jelenti, hogy nem te vagy az igazi. Mert az igazival nem lenne konfliktus. Mert az igazinál az történ, hogy én vágyok valamire, és a másik jön, és kielégíti ezt a szükségletem. Hát akkor szeretnem, hát ez a szeretet nem is kell neki mondani, kitalálja magától, szavakra sincs szükség, ugye zárójel a csecsemőkor világában vagyunk, miközben 40 évesen érünk, vagyis a helyzet félreértelmezése nagyon sok gondnak a forrása. Mert önmagában az, hogy megélem, hogy te egy autonóm személy vagy, és ezért néha fáradt vagy, valamihez nincsen kedved, vagy máshoz van kedved, és mindezt nem is ellenemre teszed, hanem egyszerűen csak például magadért akarsz valamit tenni, vagy neked valami fontos, hát ez a világ legtermészetesebb dolga. Csak nem egy szerelmes számára, mondjuk a hormonális bum lecsengése után, mert a szerelmes félreértheti a helyzetet, nem azt mondja, hogy hát ez egész természetes, hogy így van, hát én is így vagyok vele. Hát már csak ezen az alapon is megengedhetem, hogy te is így legyél vele. Hanem azt mondja, hogy hát egy katasztrófa, hát rosszat választottam. Nem lehetsz az igazi, és akkor most még hoztam áldozatokat is, meg még most lemondtam erről, meg még kompromisszum. Nő a költségérzet, ahogy te mondtad. Úgy érzem, hogy egyre többet fizetek, egyre többet adok bele. Hát hol van ez már az igazitól? Miközben a helyzet az, hogy ez a folyamat kikerülhetetlenül történik meg. Senkinek semmit nem kell elrontania. És attól még elégedetten tudnánk hosszú távon élni, főleg akkor, ha a helyzetet nem értenénk félre. És nem gondolnánk azt, hogy például a fönnálló nehézségek, megoldásra váró feladatok, a szeretet hiánynak a tünetei. Ha nem kommunikálunk eléggé vagy elég hatékonyan, akkor a csalódásokkal és a veszteségekkel együtt megváltozik a társunkról alkotott kép, pozitívból negatívba fordul, és a kommunikáció gyöngülésével nagyon sok hiedelmünk már a saját belső világunkban nyer igazolást, vagyis már nem kérdezem meg, hogy miért nem vásároltál be, nem kérdezem meg, miért nem álltál be az autóval a garázsba, miért nem festetted le a kerítést, miért nem segítettél a kisfiúnak a matek leckébe, miért nem vetted fel azt a szoknyát, amit én vettem neked karácsonyra, miért nem, már nem kérdezem meg, mert tudom. Most a tudomot tegyük óriási idézőjelbe, és itt már megjelenik akkor a rossz hiszeműség. Azért, mert nem szeretsz. Már nem vagyok fontos, hát én könyöröghetek is neked. Nem számítok, köztünk már nem is az van, mint amit én gondoltam, vagyis, és ezek a negatív tulajdonítások a rossz hiszeműséggel együtt tovább mardossák és teszik tönkre a kapcsolatunkat.
Teljességre hangolva című mai műsorunkban a tartós párkapcsolatban fenntartott szenvedélyről, kalandról beszélgettünk. Ez a könyörtelen mérték túlzó kritikusság sémával összefüggésben került elő a keddi esti előadásaidon a Budapesti Dürer rendezvényházban, és ez a téma zárta a tavaszi előadássorozatodat is. A Katolikus Rádióban azonban nem lesz nyári szünet. Függőségtől az intimitásig, illetve a magánytól az összetartozásig című könyveidet fogjuk feldolgozni hétről hétre nyáron, tehát tartsanak a kedves hallgatók velünk akkor is, és ősszel kapcsolódunk majd újra vissza ehhez a témához és az előadásaidhoz. Ezzel a gondolattal búcsúzunk, a műsor szerkesztője Gerben Janita és sorozatunk gazdája
Pál Feri.